szimfonikus zenekar. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Takács Nagy Gábor hegedült és vezényelt. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Évfordulók.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 100 éve 1926. március 26-án az erdélyi Válaszút faluban született Kallós Zoltán a Nemzetművészet címmel kitüntetett kétszeres Kossuth-díjas erdélyi magyar néprajzkutató népzenegyűjtő emlékét idézzük egy 2001-ben készült rádiófelvétel részleteivel. Az első gondolatokban Kallós Zoltán arról beszél, hogy életpályája már gyermekkorában eldöntetett.
Egy olyan világba születtem bele, akarva nem akarva, mindent magamba szívtam még gyermekkoromba. Egy másik tényező pedig, hogy a református kollégiumban, ahol én kisgimnazista voltam, ott nagy divatja volt a falujárásnak. Utána pedig úgy az ember, ha belekóstol, minél többet szeretne ebből a világból megismerni. Ráálltam a könyvekre, csángó vonatkozású könyvek, néprajzi vonatkozású könyvek. Elkezdtem otthon szülőfalumba, aztán tágult a szemem a környező falvakra, majd más tájegységekre is. Hát tulajdonképpen négy gyűjtőterületem van nekem, a moldvai csángok, a gyimesvölgyi csángok, az északmezőségi magyar lakosságú falvak és a kalotaszegi nádasmenti rész. Én már a katonaságot is Moldvába végeztem, ott volt első alkalom találkozni élő csángokkal. Olyan szerencsés helyzetbe kerültem, a hadtestnél szolgáltam, és a katonakönyveknek a látomozása 4-5 évenként történt a terepen. Kifogtam egy olyan időszakot, hogy egy hónapot töltöttem a járási székhelyeken. Román megyébe voltam, Román városába katona, ez az északi csángoknak a székhelye, úgyhogy volt alkalom találkozni emberekkel. A nagy lökést tulajdonképpen Domokos Pál Péternek a Moldvai Magyarság című kötete adta. Mint kisgimnázista végigrágtam magam, és az annyira felcsigázta az érdeklődésemet, hogy már akkor elhatároztam, hogy én egyszer eljutok ezekhez az emberekhez.
Kallós Zoltán Csík megyében is gyűjtött, ahogyan járt arra Bartók Béla is. Hallgassuk most a három Csík megyei népdalt, Balogh József zongorázik.
Thank you.
Én református kollégista voltam 11 éves koromtól kezdve, mert akkor úgy volt, hogy negyedik osztály után következett az első gimnázium. És a református kollégiumokban nagy népszerűsége volt a falujárásnak. És egy kiváló felügyelő tanárom volt Nagy Géza személyében, aki ez irányba terelte az érdeklődésemet. Ehhez hozzájárult még az is, hogy én mezőségi lévén az egy fehér folt volt népzenei szempontból, meg néprajzi szempontból, szórványterület, és úgy volt elkönyvelve, hogy ott már semmi nincsen. Szóval néprajzi vonatkozásban. És bármikor is, órán vagy más alkalommal, ha magyar népvészetről esett szó, akár szellemi, akár tárgyi vonatkozásba, soha sem jöhetett számításba mezőség. Bármelyik más magyar tehetség, akár magyarországi, akár erdélyi, de a mezőséget még csak nem is említették, és ez valahogy bántotta az önérzetemet. Szülőfalum pont a mezőség peremén helyezkedik el, de anyám épp mezőségi fekete, aki puszta kamarástól nem messze szülőfalujának a szomszédságába. Egyszer ott járt egy debreceni regős csoport, cserkész csoport a 40-es években, és a díszterembe, Kolozsvár Református Kollégium dísztermébe ők tartottak egy kis előadást, népdalokat énekeltek, mondokákat, mesét mondtak, és a végén arra kérték a társaságot, minket, hogy mi is valamit énekelnénk. Elég jó hangú gyermek voltam, rám esett a választás tanárom részéről. Én azt hittem, hogy amit én tudok, mindenki tudja, és kiderült, hogy nem. És akkor azt a feladatot kaptam, mert akkor 5. gimnázista voltam, 15 éves, és akkor azt a feladatot kaptam, hogy írjam össze mindazt, amit a faluba énekelnek. Hát nem volt nehéz, mert ottani szokás szerint minden gyereknek ebben a korban már volt egy kis füzete, amiben beleírta a kedves dalait, mondokákat, húsvéti köszöntőt, karácsonyi köszöntőt, emlékverseket, meg egyebeket, lakodalmi rigmusokat. Úgyhogy elővettük ezeket a füzeteket, és végigkérdeztem a fiatalokat, meg az idősebbeket is, mert ezeket meg szokták őrizni. Rokoni körbe kezdtem el az egészet, baráti körbe. Akkor volt az Ifjúsági Keresztény Egyesületnek egy lapja, az Ifjú Erdély református teológián készítették ezt, és ott hirdettek egy népdalpályázatot. A tanárom ösztönzésére beadtam a válaszúti népdalgyűjtést, a szülőfalum. Első díjat nyertem akkor. Hát akkor sok pénz volt, 10 forintot kaptam, vagy pengőt, mert akkor pengő volt. Abból vettem 8 forint valamennyire egy aranyhegyű töltött tollat, ez is nagy dolog volt, és egy füzetet, amiben beírogattam a dalokat rajzokkal ellátva, úgyhogy így kezdődött az egész. Ugye az ember minél jobban belemerül, annál többet szeretne felmarkolni. Na most én bent lakó révén volt egy ifjúsági könyvtára a kollégiumnak, és én azon keresztül rágtam magam, elkezdve csillagászattól minden nyelvészetig, ami a kezembe került. Így került a kezembe akkor Domokos Pál Péternek a Moldvai Magyarsága. Ez annyira felcsigázta az érdeklődésemet, hogy én már akkor elhatároztam, hogy ide egyszer nekem el kell menni. El is mentem aztán. Tanítóképzőt végeztem Kolozsváron, és akkor mi jelentkeztünk 16-on önként, hogy Moldvába helyezzenek, de nem engedték a moldvai csángokhoz, hanem kineveztek Kolozsvár mellén egy nádasmenti faluba, Magyar Vistára, ez egy kalotaszegi falu, igen gazdag hagyományokkal rendelkező falu, ez mai napig is. Ott 4 évig voltam, onnan mentem katonának, oda mentem vissza, és onnan mentem egyetemre. Az én szülőfalum 2/3 a lakosságnak román, magyar és cigány. Én mind a 3 nyelvet még gyermekkoromban megtanultam, és természetesen gyűjtöttem cigány és román anyagot is. Cigány anyagot publikáltam is, válaszúti karácsonyi énekeket a néprajzi közleményekbe. Gyűjtöttem az én folklór tanárommal, voltunk Bihar megyébe, Bartoknak a nyomába. Meg is találtuk azt a bizonyos Busica nevezetű tanárt, rajztanárt még élt az 50-es években, akivel Bartok együtt gyűjtött, de teljesen mellőzték az öreget emiatt, hogy Bartokkal kapcsolatai voltak.
Továbbra is haladjunk Bartók nyomában a zenével is, a Román Kolinda dallamok első sorozatának részletét Ránki Dezső játssza.
Dallamot nem tudtam jegyezni annak idején, megtanultam, szöveget lejegyeztem, és miután az akadémiára bekerültem, akkor megtanultam a dallamot lejegyezni, táncgyűjtéssel nem foglalkoztam, azután kezdtem foglalkozni, hogy megismerkedtem Martin Györggyel, akit tánctudományi körökben úgy lehet említeni, mint Bartokot vagy Kodályt népzenei körökbe. Ha valahol a világon néptáncról esik szó, akkor őt mindenhol ismerik. Fiatalon meghalt, a nagy szintézisekre már nem kerülhetett sor.
Mai műsorunkban a 100 éve született Kallós Zoltán néprajzkutató népdalgyűjtő emlékeit idézzük egy 2001-ben készült rádiófelvétel részleteivel. A folytatásban a Bartók és Kodály nyomán tett utak új felfedezéseiről, a kutatások pontosításáról mesél.
Érdekes dolog, mert annak idején Bartókék megállapították a 900-as években már, hogy a régi magyar népzenei stílus eltűnőben van. És bebizonyosodott, hogy nem. És főleg Erdélyben tényleg vannak és voltak olyan zárt helyek, ahol még ragyogóan élt és pompázott a régi népzenei stílus, fiatal lányoktól olyan dolgokat lehetett gyűjteni, amit Bartókék már rég a 90-es években csak öregektől tudtak lejegyezni itt Magyarországon. Még most is lehet gyűjteni, még Budapesten is lehet gyűjteni szerintem. Hogy nem mondjak egyebet, a táncház mozgalom, ami már 30 évét meghaladta, beindult egy olyan folyamat, hogy anyanyelvi szinten tanulnak meg táncolni a magyar fiatalok. Tulajdonképpen mindenkinek van egy anyanyelve, kell legyen egy zenei anyanyelve, nekünk magyaroknak csak magyar lehet, románnak csak román, és ez szorosan kapcsolódik egy magyar mozgáskultúra, ami elválaszthatatlan a zenétől. Ez a folyamat itt Magyarországon beindult, senki nem szervezte, eleget támadták, tulajdonképpen ez volt az ellenzéki fiatalság a múlt rendszer idején, és a magyar táncház mozgalom átlépte Magyarország határait, átlépte Európa határait is, és szerte a világon most magyar módszer szerint
tanulnak anyanyelvi szinten táncolni a japánoktól elkezdve, ugyanis a japánoknak nincsenek társadalmi táncaik, csak kultikus táncaik. Ide jönnek táncot tanítani, innek mennek ki oktatók, mindenfelé, Ausztráliától elkezdve Amerikáig. Én magam is szülőfalumban minden évben rendezek egy táncháztábort, nemzetközi táncháztábort, és rengeteg külföldi jön. 3-4-500 fiatal szokott ott lenni, népzenét és néptáncot oktatunk, helyi táncokat, románt és magyart is.
Hallgassuk meg Bartók Béla Román Kolinda dallamok című művéből az első sorozat második részét, Ránki Dezső zongorázik. Az eddigiekből úgy tűnik, mintha Kallós Zoltán néprajzkutató minden nehézség nélkül, vagy csak kevés nehézség árán indulhatott volna kutató útjaira. Most egy kissé árnyalja ezt a képet.
Nemzeti kincseknek, nemzeti javaknak voltak minősítve ezek a dolgok, ezek a szellemi és tárgyi hagyományok, és nem volt szabad akárkinek ezzel foglalkozni. Külön engedély kellett rá, tartományi vagy magasabb szintű írás, ki kellett érdemelni. Szerencsém volt Domokos Gézával, a Kritérium könyvkiadó főnökével, mert szerződésem volt velük kiadványokra, és ezt nekem állandóan meghosszabbította, úgyhogy ezzel valamennyire tudtam magamat igazolni a hatóságok előtt. Azért nem volt könnyű gyűjteni, mert nem tudták felmérni ennek a jelentőségét, hogy tulajdonképpen mi is ez. Minden esetre a múlt rendszer idején, aki néprajzal vagy népköltészeti gyűjtéssel foglalkozott, az mindenki nacionalistának volt nyilvánítva, narodniknak. És amikor besoroztak, akkor választanom lehetett 4 helység között Moldvába. Természetesen azt a várost választottam, mert tudtam, hogy a környékén csángó telepek vannak. Ez román város volt, ez az északi csángó telepeknek a központja. Ha lehetett volna, akkor még jobbat választottam volna, Bákot, mert ott még nagyobb tömegben élnek a csángok. De most olyan szerencsém volt, hogy pont a hadtesthez kerültem, és ott törzskönyvekkel dolgoztunk, és kifogtam egy olyan periódust, ugyanis 4 évenként látomozták a katonakönyveket, hogy terepen voltunk egy hónapot a járási székhelyeken, és volt alkalmam találkozni ottani csángokkal. Szomorú, hogy az északi csángok nagy része már nem beszéli anyanyelvét, de olyan faluban is jártam, ahol járásítikai Mersze falván, Mircsesten, ahol Vasile Alexandrinak híres román költőnek a szülőfaluja. Csángok és románok élnek együtt, a legöregebbek se tudnak már magyarul, de azért külön viseletük, külön táncaik voltak, és nem házasodtak össze a románokkal, az ortodoxokkal. Habár nem tudtak magyarul, ha megkérdezted, az milyen templom, akkor azt mondták, Biserica Ungo Urászka, az a magyar templom. Tulajdonképpen ők elvesztették a kapcsolatot a magyar tömegekkel, és megállott a nyelvfejlődése minden szempontból, nem csak a fel, hanem az életvitel is. Középkori dolgokat őriztek meg, például az étkezésbe is kétszer étkeznek egy nap, még most is. Reggeli ebéd és délebéd délután. Úgy 10 órakor és délután 4 óra körül lesznek kétszer egy nap, semmi egyéb. Az öltözködésbe is, meg a ruházkodásba, az ágyneműbe például ilyen értelemben vett ágyak, meg ilyesmi, ott nem is volt butorzat, patka vagy pad beverve a karóházba, lepadolva. Hát most azért sokat fejlődött is az élet, de én még olyan házban is jártam, hogy még lámpa se volt, hanem szabad tüzelő. Sarokban volt a kémény, szabad tüzelő, tüszelyes kemence, hátul alvóhelyjel, patka rajta, sárból kialakultva, vályokból vagy kőből vagy fából. Azon aludtak, vagy padon aludtak, nem is ágynak hívták. Asztal, gyalogasztal, alacsony asztalok voltak, közös tálból lettek.
A gyűjtőutak nem csak folytatódtak a zeneakadémiai tanulmányokkal, de egészen új formában valósultak meg, különleges élményeket adva a kutatónak. Erről mesél most Kallós Zoltán.
50-ben, akkor voltam 1 éves, az én folklór tanárommal többek között egy egész hónapot töltöttünk Moldvába, ketten fonográffal gyűjtöttünk abban az időben, és utána pedig minden évben voltunk kiszálláson, a magyar népzenekutató csoport volt, folklórkör az akadémián, olyan is volt, hogy 18-an voltunk téli vakációban, Bákóba voltunk elszállásolva a tanítóképzőbe, éjjel bementünk oda aludni, este reggel kimentünk terepre, és a falvakon gyűjtöttünk kettes-hármas csoportokba. Hát a szabófalviakat volt nehezebb érteni, mert az a legrégiesebb. Amikor legelőször voltam ott, azt kérdezte tőlem az egyik leány egyszer, hogy mit ult a ulthon. Nem értem. Szüküdülti ulthon. Nem értem. Akkor románul meg kellett kérdezzem, mit ult, mióta ult, volt, hon, otthon. Szüküdülti sok idő óta ulthon. Megkérdezte, hogy vajon nípje, vajon, vagyon, vagyon, nípje, felesége. Vagy például azt mondja a férjének is, hogy feleségem, fele-fele, ez a régies.
A korszak igazságtalan törvényei, a kuláküldözés, Kallós Zoltán családját is elérték. Megtorlásként a zeneakadémista néprajzkutatót kizárták az intézményből.
Társadalmi származásomnál fogva egyszer kizártak, akkor visszavettek, mivel Vistán, ahol én tanítottam, onnan volt egy parasztasszony, aki képviselő volt, és prezidiumi tag Nyilas Ilona, ő ismerte édesapámat, apám máskülönben a illegálitásban kommunista volt, nekik volt kapcsolatuk, visszavettek, aztán végül mégis kizártak. Cséplőgépünk volt ezért. tanítottam egy darabig, akkor elkerültem Gyimesre, ott egy faipari vállalatnál dolgoztam, és olyan helyzetbe kerültem, hogy terepen kellett kint az erdőn dolgozni, és egy olyan közvetlen főnököm volt, hogy elengedett egy-egy hétre, bementem Moldvába, nem tudták, hogy hol vagyok a központba. Messze volt a központ, csak gyalog lehetett megközelíteni a Havasba. Persze magnum nem volt, és Borsai Ilona egy alkalommal ment Bulgáriába egy folklor kongresszusra. Én nem is ismertem Ilonát addig. Az akadémián dolgozott a népzenek kutató csoportnál. Nekem hírül adták, én felszálltam a vonatra, Brassóba, nemzetközi vonatra, hálókocsival mentő, hozott egy magnót magával, egy butóbát, ami körülbelül 15-20 kilós volt, és felhúzós szerkezetű, az elektronikus rész pedig elemekkel működött. Felszálltam a vonatra, idatta nekem, Szinaján leszálltam, visszajöttem, és egy hétig nálam volt a magnó, persze a lejegyzések megvoltam, és körülbelül 800 dallamot vettem fel akkor egy hét alatt. És akkor Ilona jött Gyimesre, és odaadtam neki a magnót, és ez volt az első felvételek, amit rögzítettem, mint a saját gyűjtésemet. Aztán annak idején kimoltam egy alkalommal, és Kodály megajándékozott egy kis magnóval, lőve optával, amivel aztán csodálatos felvételeket készítettem, főleg hangszeres felvételeket. Ő azt mondta, hogy teljes folyamatokat vegyünk fel, és Martin György is táncrendeket. Így kezdődött el aztán nekem a kapcsolatom Martin Györgyel, tánckutatással kapcsolatosan. Én nem foglalkoztam, de aztán az unszolására leírtam, hogy tánchagyományok egy mezőségi faluba, amit közösen megjelentettünk a tánctudományi közleményekbe, utána jött a gyimesi tánchagyományok. Egy ilyen gyűjtés nem lehet öncélú. És akkor kiküldtem, vagy 15 dallamot postán a Tudományos Akadémiára. Meg is írtam, nem tudom, kinek kezébe kerül, ilyen dolgok vannak birtokomba, szívesen rendelkezésükre becsátom. Erre Vargyas Lajos válaszolt nekem, hogy sajnos fizetni nem tudnak, de könyveket tudnak küldeni. És akkor kezdtem kiküldeni az anyagot postán. Tehát ez nem volt biztos dolog. És akkor egy alkalommal kijöttem egy ilyen kiránduló csoporttal, két napra jobban mondva, felmentem az akadémiára, akkor találkoztam Kodállyal először. Hoztam egy néhány felvételt, és megajándékoztak ezzel a magnóval, ezzel aztán megkezdődött a dallamoknak a rögzítése. Ő nem ismerte ezt a területet, nekik csak megjegyzésük volt ilyen, hogy a régi magyar verbunkos zenét a mezőségi románoknál kell keresni, ugyanis van egy tanulmánya neki, összehasonlító tanulmánya, a magyar népzene és a szomszéd népek zenéje, és ebbe kimutatta, hogy a mezőségi románságnál nagy hatással van a székely népzene, hát nem a székely, hanem a magyar. Ugyanis a magyar népzene annyira egységes, hogy ami megvan Dunántól, megvan Moldvába, nincsenek se történelmi, se földrajzi határok, sem szellemi, sem tárgyi vonatkozásban a magyar kultúrában.
Az én gyűjtésem az mind a Magyar Tudományos Akadémia adattárában van letéve. Pontosan nem is tudnám megmondani mennyi, hogy olyan 400 körüli magnó és kazetta tekercs.
Nem akarok dicsekedni, de olyan emberektől gyűjtöttem, akik az 1860, 70-es, 80-es években születtek, 900-as évek elején, hol vannak most azok? Ezt kéne nekünk gyakorolni és terjeszteni, és kötelességünk ezeket a hagyományokat éltetni és továbbadni a következő nemzedéknek.
Aleluya, aleluya.
Mai műsorunkban a 100 éve született Kallós Zoltán, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas néprajzkutató népdalgyűjtő emlékeit idéztük egy 2001-ben készült rádiófelvétel részleteivel. Kallós Zoltán gondolatai mellett Bartók műveit hallgattuk, valamint Kallós Zoltán gyűjtéseinek részleteit. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
A 2026. február 16-ai műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra harminc perc.